Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában európai politikáról, a Brexitről és az EP választásokról, illetve az Egyesült Államokról, Donald Trumpról lesz szó, erről beszélgetünk. Legkésőbb egy hét múlva kedden ismét voksolnak Londonban a Brexit megállapodás tervezetéről. Előtte most kedden is egyeztettek Brüsszelben a megállapodás módosításáról. Van konkrét kérése Theresa May brit miniszterelnöknek, vagy a másik oldalról Brüsszelnek bármifajta konkrét ajánlata?
Az utóbbira egyszerűbb válaszolni, mert Brüsszel már nem szeretne új ajánlatot tenni. Tehát alapvetően nem cél, hogy Brüsszel kezdeményezően lépjen föl. Az a mondás, hogy az az 585 oldal, ami elkészült tavaly ősszel, az egy brüsszeli akaratot és a 27-ek akaratát tükrözi. Ezzel próbál valamit kufárkodni a szegény brit miniszterelnök asszony, akinek nehéz dolga van, mert nem csak a saját álláspontját most már egyre nehezebb meghatározni, hanem azt is, hogy mely verzió lenne az, ami mögött a minimális parlamenti többség megáll. Ugye erről szól az elmúlt lassan fél év, hogy ezt nem tudjuk. És itt nem csak backbencherek vannak már, tehát a tori ellenállók, a konzervatív ellenállók és a kormánypártiak. Elképesztő színességű lett a brit parlament ebben. Ki az, aki a parlamenti hatalmat akarja erőltetni, hogy most már a parlament vegye ezt kezébe, egészen addig, hogy halasszák el a kilépést. Úgyhogy itt az opciók azok szélesen mozognak.
És meg lehet azt határozni, vagy körvonalazni lehet, hogy Theresa May miért utazik Brüsszelbe, és mit szeretne elérni? Azon kívül persze, hogy odahaza Londonban elfogadják a megállapodást, és ne bukjon meg. Mert talán ez az egy dolog, ami biztos.
A bukását azt, mint egészséges politikus, alig, hanem tényleg el akarja kerülni. Abban nem lehetünk biztosak, hogy kizárólag mondjuk a frontvonalban lévő és gyakran kommunikált ír-északír határól beszélgetnek. Van egy erős gyanú, hogy valamilyen módon esetleg már előkészíthetik azt a kérést is, hogy halasszák el magának a kilépésnek a dátumát. Ugye ez, hogy mikor lesz mondjuk akár a brüsszeli és a 27-ek által támogatott pillanat, itt azért vannak komoly európai érdekek is. Tehát az ugyanúgy, ahogy ezt nagyon sok külpolitikai kérdésben el szoktuk mondani, soha nem cél, hogy a másik partner teljesen az összeomlás szélére jusson. Tehát nem akarja Európa ellehetetleníteni a brit polgárok és az ott élő európaiak életét. Tehát ha ezen múlik, hogy két hónappal meghosszabbítsák a március 29-i határidőt, erre azt hiszem, hogy nem irreális, hogy rugalmasság jöhessen szóba. Nyilván ennek a kompromisszumnak a mérleg serpenyőjébe is a másik oldalról szintén bele kell tenni valamit.
Mert hogy ha halasztanak, akkor mit tudnának azzal elérni? Szóval egy halasztással mi lenne London számára, hogy lenne London számára kedvezőbb a helyzet, vagy akár az Európai Unió számára, hogyha ennyi idő alatt nem sikerült megállapodni? Plusz két hónap, plusz három hónap mit hozhat?
Itt legalább három szintű a válasz. Az egyik az az, hogy ugye ha valaki figyeli az Európai Bizottság honlapját, akkor látja, hogy a legutóbb, ha jól emlékszem, több mint 60 területről volt már, különböző szakterületekről, és itt most tényleg nem csak a repülés, hanem a különböző ipari fogyasztóvédelmi területeken a legkülönbözőbb tanácsokkal szolgálnak, hogy mi történhet a Brexit esetén. Tehát ezekre mi is felkészülünk, de Londonnak is fel kell készülni. Most akár a gyógyszerészeti ügynökség munkáját hogyan veszik át a hatóságok. Tehát egyfajta ezt szép angol szóval business continuity-nak mondhatnánk, tehát az mindkét fél érdeke, hogy a business continuity alapvetően, tehát az élet folyamatossága ne sérüljön. Hogyha ez kíván még két-három hónapot, hogy a szaktárcák ezt mondjuk akár londoni oldalon, helyenként európai tagállami oldalon meg tudják csinálni, ez beleférhet. Nyilván a munkáspártnak itt egészen más érdeke lehet, tehát ha kiderülne, hogy van hosszabbítás, akkor elindulhatna akár ugye a 60-70 napos referendumot előkészítő kampány is maga a referendum. Tehát ugye ez nem kizárt, ahogy sok minden más se, de ez sem kizárt, hogy a munkáspárt kihasználná ezt a lehetőséget. Harmadrészt pedig ez, amely egy icipicit, és azért ezt nagyon halkan mondom csak, tulajdonképp fel tudna mutatni egy eredményt, amit ő ért el Brüsszelben. Ez nem jelent sokat most már a brit politikában, ezzel nem tudna túl sokat nyerészkedni az otthoni fronton, de legalább egy apró lépést fel tud mutatni, hogyha ezt elérte, talán mást is ő tud elérni, és nem egy másik miniszterelnök.
Ugye említette, hogy az északír-ír határ kérdése a legnagyobb probléma, legalábbis London számára. Ott van egy átmeneti megoldás. Mi a fő gond, és hogy lehet ezt a helyzetet megoldani, akár hónapok alatt, vagy akár hetek alatt? Mármint, hogy ez a patthelyzet Londonban legalábbis megszűnjön.
Most a londoni patthelyzet megoldására nem nagyon van gyógyszer, hiszen az az északi radikális párt lett a kormánykoalíciós partnere, aki mindenféle az északi határügyében tett bármilyen kompromisszumot ellenez. Tehát nem tudják elképzelni, hogy az Egyesült Királyságon belül legyen bármilyen esetben is vámhatár. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy egy átmeneti megállapodásnak egy esetlegesen kiváltható klauzulájáról beszélgetünk. Tehát ha nem tudnának megállapodni a felek az átmeneti időszak végéig, akkor lépne életbe egy bizonyos megoldás az északír határ kezelésére az EU ajánlata szerint. Tehát ez egy nagyon esetleges forgatókönyv.
És mi is ez pontosan, amit ennyire nem akarnak, vagy nem
szeretnék? Ez azt jelenti, hogy a szárazföldön nem lenne határ az ír szigeten, ugyanakkor lenne egy vámhatár azon a tengeri szakaszon, ami Belfastot a Egyesült Királyság többi részéhez köti. Nagyságrendileg ennek ez a jelentőség, hogy egy kikötőben kellene csak ellátni azokat a feladatokat, amit egyébként egy hosszú szárazföldi határon kéne ellátni. Tehát ennek azért az ír egyesülés és a nagypénteki egyezmény, ami az egész északír kérdés békésen rendezte nagy nehezen 1998-ban, ebből a szempontból meghatározó jelentősége van. Tehát ezen kívül a kis északír radikális párton kívül szinte mindenki más-másban érdekelt, csak éppen történelmileg egy olyan pillanatban lettek koalíciós partnerek, amikor ezt tudják érvényesíteni. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy rossz a csillagzat ebben az ügyben.
És hogy lehetne ezt a helyzetet megoldani? Vannak olyan technikai, technológiai megoldások, amivel akár London és Brüsszel is egyetértenek? Ugye már a kezdet-kezdetén szó volt arról, az Európai Parlamentben is többször elhangzott, hogy az európai országok, a 27-ek legtöbbje, illetve hát maga a parlament, csak akkor megy bele a Brexitbe, csak akkor fogadja el a megállapodást, hogyha az ír-északír határ kérdése rendezve van, és nem lesz kemény határ ismét.
Mondanám, hogy ugye egy optimális diplomáciai esetben ilyenkor csomag megállapodás születne. Ugye ne felejtsük el, hogy Gibraltárban is komoly kérdések vannak, és más egyéb brit területeken is vannak kérdések. Lehetne egy csomag megállapodást kötni. De azért nem lehet, ugye az előbb említett északír pártocska miatt, ez a DUP miatt. Innentől kezdve az a elvi kérdés van, hogy kvázi a brit birodalom egysége fontosabb, vagy pedig az északír béke. És vannak, akiknek ez a válasz nem egyértelmű. Tehát itt az a baj, hogy nem a technikai szinten van a probléma, a technikai szinten ez egy kikötőben simán megoldható lenne, vagy háromban, hanem az ideológiai szinten van a probléma, amit nekünk a kontinensről eleve nehéz megérteni, hogy van egy olyan brit gondolkodásbeli kontinuitás, ami még azért egy monarchiával számol a világ tengerein, nem pedig egy európai középhatalommal, akinek vannak atomfegyverei.
És ugye legalábbis a mostani tervek szerint, ha Londonban ismét elutasítják a megállapodás tervezetét, jövő hét kedden valószínűleg, vagy legalábbis a brit sajtóértesülések szerint 12-én kedden lesz a szavazás, akkor a kormány azt a kérdést terjeszti majd szavazásra, hogy a parlament engedi a megállapodás nélküli Brexitet. Mi lehet ennek az eredménye a mostani nyilatkozatok szerint? Ugye azt említette, hogy a Torikon belül, sőt a kormányon belül is különböző álláspontok vannak, és három miniszter nemrégiben nyílt levélben jelezte, hogy a parlament biztosan megakadályozza a szabályozatlan kilépést. Szóval mi lehet ennek a második körös szavazásnak az eredménye jelen pillanatban? Mit gondolunk, mit feltételezünk?
Ugye ez egy, tehát jogilag azért itt egy nagyon járatlan úton vagyunk legalábbis, mert attól, hogy a brit parlament esetleg tényleg egy többséget fel tud a mögött állítani, és ez reális, hát a mostani szenárió közül mondjuk valamivel nagyobb valószínűséggel rendelkezik, hogy azt megegyezésképpen elő tudják tenni, hogy ne legyen megállapodás nélküli kilépés. De még ha ez össze is jön, ezt az EU felé valahogy ugye bilaterális módon kell bárhogy belefoglalni valamilyen megállapodásba, vagy egyességbe, vagy amihez a 27-ek hozzájárulnak. Tehát az egy dolog, hogy a brit parlament, mint a brit szuverenitás megtestesítője kinyilvánít valamit, de Brüsszelnek erre reagálni kell. És az állam is kormányfők tanácsának. Tehát azért ez egy kérdés, hogy oké, ha ők ezt szeretnék, akkor ezzel kap egy felhatalmazást Theresa May brit miniszterelnök, de neki ezt még le kell tárgyalni. Tehát ő tárgyalási mandátumot kap, ha nagyon le akarom csupaszítani ezt a kérdést, nem pedig egy döntés születik a Brexit folyamatával kapcsolatban.
Vagyis akkor a 12-i szavazás az abban az esetben, ha az első kör a megállapodásról nem lesz sikeres, a második körben nem a hosszabbításról, a kilépési időszak hosszabbításáról döntenének, csak arról, hogy nincs szabályozatlan kilépés, ami viszont azt jelenti, hogy hát akkor valamit lépni kell.
Igen, tehát ha le akarom egyszerűsíteni ezt a képet, akkor az EU egy darab konnektort kínált föl, abba vagy bedugjuk ezt az 585 oldala szerződést, vagy nem. Minden más esetben újra kell tárgyalni azt, hogy akkor mi hova csatlakozik, tehát hogyan ér össze a két akarat. Ide tartozik a meghosszabbítás is, tehát ha határidőt tologatjuk, és ide tartozik minden más jogi megoldás, ami az 585 oldal bármelyik betűjétől el akart érni. Tehát innentől Tereza May feladata a nagyságrendben ugyanolyan nehéz lesz, akkor is, hogyha ő egyébként annak idején Remain pártiként, tehát bentmaradás pártiként nyilván egy picit a kár minimalizálás üzemmódjában vitte végig ezt a Brexit tárgyalást, de ettől neki még ezt újra kell nyitnia.
Ian Fox külkereskedelmi miniszter, aki a konzervatív pártban egy erős Brexit politikus, ennek a tábornak az egyik befolyásos politikusa, a BBC-nek azt mondta, ha bármilyen okból halasztani kell Nagy-Britannia március végi kilépését az Unióból, akkor sem képzelhető el a távozás hosszabb ideig tartó késletetése. Ki dönt arról, hogy 30, 60 vagy 90 nap? Tereza May javasolja? Vagy javasolhatja?
Javasolhatnak, ugye az, hogy most kiterjeszti ezt majd be. Adott esetben ugye már az előző szavazásokon is nagy vita volt arról, hogy milyen ügyrendben tárgyalja ezt a brit parlament, tehát ki az, aki módosított benyújthat, és milyen módon. Hozzanak-e erre kvázi külön eljárásrendet, vagy pedig valamilyen klasszikus eljárásrendben működjön. Tehát itt a brit parlament is időnként már a saját működésének a határait feszegeti, ne felejtsük el, hogy elítérték a kormányzatot ugye a Brexit papírok jogi értelmezésének nyilvánosságra nem hozataláért, amire nem volt precedens. Tehát, hogy nagyon sok mindenben precedens nélküli módokat karcolgat már a brit parlament, és a 30-60-90 napnak is azért a másik fő kérdése, hogy mi lesz elképzelhető Brüsszellel. Tehát, hogy benyújthatnak 90 napot, és ha Brüsszel 30-at akar, akkor kivonjuk a kettőt egymásból. Tehát, hogy ez nyilván nem így működik. Ez egy rendkívül szerencsétlen nemzetközi pozíció, hogy egy parlamentnek kell eldönteni valamit, ami ha nagy nehezen eldönti, akkor utána még ezt tárgyalásra kell vinni. Tehát itt az lenne a szerencsés, hogyha Tereza May tudna vinni már egy számot magával, és ő azt tudná benyújtani, amiről tudja, hogy Brüsszelnek elfogadható. Így is megfogalmazhatjuk.
És akkor 12-e és 29-e között lesz összesen 17 nap, hogy valami történjen.
Igen, és mindenki azt hiszem, hogy amit biztosan kijelenthetünk, hogy a remény az, hogy az időszűke megint segíthet azon, hogy valami döntés szülessen, de már erre is ugye több tori kritikus brexiter politikus elkezdett reagálni, hogy csak azért hagyja a Tereza May futni ezt az egész ügyet, hogy majd az időnyomásában belekényszerítsék őket ebbe az 585 oldalas megállapodásba. Nem látni most se, hogy egyébként ez a kényszerítés hogy történhet. Tehát ha minden szervezetlenül szaladt tovább, és nem jön össze a kilépés nélküli Brexit megakadályozásához szükséges parlamenti többség, akkor még mindig bekövetkezhet ez a tulajdonképp mindenki számára a legrosszabb forgatókönyv.
És ugye említette, hogy Brüsszelben már lehet, hogy a hosszabbításról is egyeztetnek, megelőzendő az, hogy nagyon rövid idő legyen erre, és erre utal talán az is, sőt, hát konkrétan a külkereskedelmi miniszter azt mondta, hogy elképzelhető az adminisztratív jellegű halasztás, de úgy fogalmazott, hogy abban az esetben is, ha 12-én a megállapodásra igent mondanak, mivel a londoni parlamentnek módosítania kell nagyon sok jogszabályt, a technikai lebonyolításhoz nem elég a 17 nap, sőt, Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit főtárgyalója is azt mondta, hogy szükség lehet a halasztásra. Szinte biztos, hogy 29-e után is még egy átmeneti időszak előtti átmeneti időszak lesz?
Azért izgalmas a kérdés, mert ugye ennek van egy politikai értelmezése és meg egy technikai. Tehát tényleg vannak parlamenti munkaterhek, határidők, bizottsági határidők, amit a briteknek adott esetben kell tartani és respektálni. Ez is fontos lehet, és azt se felejtsük el, hogy az európai oldalnak is sokkal egyszerűbb megadni úgy egy hosszabbítást, hogyha ez technikai jellegűnek van deklarálva. Még akkor is, hogyha ebben esetleg utána jogi kérdések nyitva maradnak. Ugyanúgy, ahogy ez történt ugye az átmeneti időszak utáni szerződés elveire vonatkozó nyilatkozattal. Tehát ez is egy nagyon-nagyon politikai nyilatkozat volt. Nem tartalmazott érdemi döntés, de legalább megszületett. Ugyanígy az, hogyha bárnyi azt tudja mondani, hogy ez egy technikai hosszabbítás, de már jól állunk, az más, mint hogyha itt egy politikai felhatalmazást kell adni, és ezen hosszan vitatkozhatnak a tagállamok. Tehát, hogy itt a két dolog együtt van a mérleg serpenyőjében, és az, hogy milyen gyorsan tud a brit parlament elfuttatni dolgokat, azért látjuk, hogy egyébként készülnek. Tehát most talán pont az agráriummal kapcsolatban olvastam kiváló elemzéseket, hogy már az agrár szakszervezetek is milyen módon tárgyalnak a minisztériumokkal. Tehát meglepődnénk, ha belenéznénk egyébként szektoriálisan néhány brit ágazatba, hogy mennyire fel vannak készülve, vagy mennyire nyomták azt, hogy készülve a készülés elinduljon, akár még a legrosszabb szenárióra is. Tehát itt azért a politikai kommunikáció és a valódi technikai szükséglet egy jobb esetben összeér.
Milyen hatása lenne a halasztásnak? Ugye sokszor elmondták, hogy ha túl hosszú lenne ez a halasztás, akkor lenne egy furcsa helyzet, május 23-a és 26-a között szavazni kell az Európai Parlament leendő tagjairól. Vagyis ebbe belecsúszhat akár az Egyesült Királyság is.
Erre van egy jogi szakvélemény, ami azt mondja az Európai Unió oldaláról, hogy az új Európai Parlament igazából az összeülésével keletkezik jogi konstitutív értelemben, tehát ez a június 1. Tehát, hogy maga a választás le tud menni a britek nélkül májusban, és június 1-én, amikor összeül a parlament, akkor van a jogilag értelmezhető aktus. Ez nincs olyan távol még szintén, de mondjuk egy 30 nappal már itt, vagy 60 nappal is, hogyha azt vesszük, még benne lehetnek a határidőben. Tehát az EU jogászai szabaddá tették június 1-ig a pályát, ha le akarom egyszerűsíteni.
Milyen hatása van a bizonytalanságnak a Szigetország mindennapjaira? Ugye részben ezt említette, de most jött ki egy friss felmérés, amely szerint a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérték, és úgy tűnik, hogy rekordméretű a készletezés, és ezzel párhuzamosan 6 éve nem mért munkaerő leépítés kezdődött meg a brit gyáriparban. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Egyesült Királyság készül a megállapodás nélküli kilépésre is, vagy ez már akár a megállapodással együtti kilépésnél is fontos lehet?
A készletezés az kifejezetten a megállapodás nélküli kilépésre vonatkozik, tehát ha a híres brit fogadóirodákat nézzük, akkor azért ennek az esélyei nőttek az elmúlt hetekben. Ilyen szempontból a gyógyszerkészletek, egy külön gyakorlatot tartottak arra, hogy a alagútnál majd a kamionok hol fognak sorban állni, tehát hogy nagyon, nagyon technikai dolgokkal is felkészülnek. Azt hiszem, a gyógyszerkészletezést is 4 hétről 6 hétre növelték. Tehát rengeteg olyan dolog történik, amiben láthatóan felkészülnek a megállapodás nélküli verzióra is. Az, hogy az ipar és az ipari szereplők, akiknek a nagy többsége alapvetően és meghatározóan bentmaradáspárti volt, hogy ők egyébként hoznak olyan pénzügyi döntéseket, amivel csökkentik a kockázatot, ez is látható. Tehát írekkel beszélgetve az, hogy Dublinban gombamódra nőnek ki a brit bankoknak különböző több száz négyzetméteres irodaházai, ez már az elmúlt fél évnek a valósága. Tehát amióta hát a decemberben már láttuk, hogy a Theresa May-nek ez egy mennyire nehéz újabb kör lesz, de előtte is pénzügyi szektor kockázatcsökkentés szempontból, tehát a nagyobb cégek megtehetik, hogy már most elkezdték szétosztani a kockázatot Párizs, Frankfurt, Dublin és egyéb módokon. Az pedig, hogy leépítés történik, vagy pedig termékcsökkentés, vagy a különböző piacoknak az átrendezése, ez is látható, meglepő módon mondjuk még a fegyverkezési piacon is. Tehát azt is lehet látni, hogy tudatosan készülnek arra, hogy az európai kontinentális felvevő piacokkal való kapcsolat vagy kapacitás szűkülhet, és látni olyan szerződéseket, amit mondjuk Kanadával kötnek meg, akár nehéz fegyverzet témában. Tehát ezek teljesen meglepő, nagyon előre mutató készülést, előre átgondolt készülést sejtető lépések London részéről.
Ezekről szinte a magyar, európai, a kontinentális bulvár sajtó is ír egy-egy érdekes dologról. Arról viszont kevesebbet lehet olvasni, hogy Európa hogy készül, milyen vészforgatókönyvek vannak. Például Hollandia, amely rendkívül szoros kereskedelmi kapcsolatot ápol a britekkel, és csapás lenne gyakorlatilag Hollandiára egyes elemzők szerint, hogyha megállapodás nélkül lép neki az Egyesült Királyság, illetve hát Spanyolországról mondták nemrégiben, hogy készenléti tervet fogadott el. Szóval hogy készül Európa? Vannak vészforgatókönyvek, csak nem verik nagy dobra?
Én úgy látom, hogy igen. Tehát a hollandok ezt tényleg nagyon komolyan veszik, ott, ha jól emlékszem, tévéhirdetések formájában is tájékoztatták, vagy felhívták a figyelmet a kis és középvállalkozások számára is, hogy a kormányzatnál hol találnak ehhez forrásokat, erőforrásokat, információt. A minden olyan ország, ahol azért nagyobb volumenű kereskedelem zajlik, egyszerűen muszáj, hogy felkészüljön, és ez nem csak a kereskedelmet érinti, hanem az állampolgároknak a tartózkodási helyét is. Tehát a német parlament is biztos, hogy tavaly fogadta el azt a jogszabályt, amely egy bilaterális London-Berlin megállapodás arra vonatkozóan, hogy a szociális biztosításról és ellátásokkal hogyan fognak gazdálkodni, amikor ők kilépnek. Tehát, hogy igen, ez látható, hogy a kontinens ugyanezt nem veri nagy dobra, mert nincs politikai tőke ebből, mondjuk, hogy talán hála Istennek nem kovácsolható. Tehát ilyen szempontból ez egy adminisztratív munka, ami sok nagy parlamenten keresztül már átkezdett menni bőven egy évvel ezelőtt.
És hát Spanyolország is speciális helyzetben van, mert nagyon sok brit állampolgár él, akik Spanyolországban.
Így van, tehát az, hogy ugye ez azért csúnyán mondva egy zsarolási potenciálja az EU-nak, hogy az a néhány millió brit, aki nyugdíjasként a Kordazűre vagy Spanyolországba költözött, nekik milyen sorsuk lesz, és ez abból a szempontból nem rossz, hogy legalább az EU állampolgárok szempontjából tudunk majd garanciát kérni Londontól. A spanyolok ebben érintettek, nyilván rengeteg pénzt költenek, tehát ez a spanyol állam számára egy komoly bevételi forrás.
És bármi is legyen 29-én, az már biztosított, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós országbeli, mostani uniós országbeli polgárok, illetve a kontinensen élő brit polgárok jogai nem sérülnek, vagy nem sérülhetnek, pusztán azért, mert nincs meg egy megfelelő dokumentum erre vonatkozólag?
Hát ez az a kérdés, amire még másfél éve is azt mondtam volna, hogy persze biztos. Ma már semmire nem merjük ezzel kapcsolatban azt mondani, hogy biztos. Tehát egy annyira irracionális spirálba kerültünk bele, hogy nem nagyon látni ezt. Ugye voltak írások, hogy akkor hány fontos regisztrációs díjat kell majd fizetni az ott maradóknak, meg különböző milyen eljárásokon kell részt venniük. Racionálisan nem gondolhatja senki, hogy érdeke lenne a brit iparnak és vendéglátói szolgáltatásoknak, másoknak megszabadulni az európai munkavállalóktól, nem véletlen vannak ott. És másnap nem fognak tudni a brit nemzetközösségből beutaztatni Indiától Ausztráliáig x darab munkavállalót. Tehát, hogy ez a csere nem tud lemenni ilyen gyorsan. Más kérdés az persze, hogyha mondjuk külpiacokra termelő, vagy európai piacokra termelő cégeknél, ahogy ön is említette, ez a leépítés szóba jön, az egy külön történet. És hát az ehhez kapcsolódó létbizonytalanság és az ehhez kapcsolódó ideológiai nyomás, az nyilván néhány munkavállalót hazaküld. Ahogy az is, hogyha a gazdasági környezet egyébként minden prognózis szerint inkább csökkenni fog, tehát GDP csökkenéssel számolunk Nagy-Britanniában, akkor az a racionális munkavállaló, aki megteheti, tehát versenyképes szektorban dolgozik, és el tud helyezkedni Németországban vagy Franciaországban, és ugyanúgy angolul tud dolgozni, az ezt meg fogja tenni. Tehát ennek azért a szomszédok közül sok nyertese lesz, akik el tudják csípni most azt a brit munkaerőt, vagy Nagy-Britanniában dolgozott külföldi munkaerőt, hogy onnan bizony átsábítsák.
Az Aréna mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző, a hírek után innen folytatjuk.